6 óra.
A Szent István Rádióban.
Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyerekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelemen Tűz Gabriella, márkaigazgató a közmédiának elmondta. A cégcsoport az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már 5. éve ad Mikulás csomagokat az átmeneti otthonban élő gyermekeknek országszerte. Hozzátette, a vállalatnál kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást. Mint mondta, a cég munkatársai az országban 5 helyszínen, Miskolc mellett Budapesten, Szolnokon, Kastélyosdombón és Kazincbarcikán csak nem 200 gyermeket ajándékoznak meg Mikulás alkalmából. Nagyné Faragó Boglárka intézményvezető a távirat irodának elmondta. A miskolci családok átmeneti otthonában jelenleg 13, még az úgynevezett külső férőhelyes lakásokban további 4 család él. A Tisza megszüntetné a multik adóit, a számlát a magyarokkal fizettetnék meg, fogalmazott a miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ Magyarország 2025-26-os című rendezvényén. Az Alapjogokért Központ a távirati irodához eljuttatott közleményében azt írta, a rendezvényen Gulyás Gergely azt mondta, eddig, ha Magyarországon a baloldal hatalomra került, annak mindig megszorító csomag lett a vége, hozzátették. A központ évzáró eseményén a miniszter rámutatott, a Tisza párt népnyúzó, megszorító terveinek nem csak az ukrajnai háború finanszírozása és Ukrajna 2029-ig történő uniós csatlakoztatása áll a háttérben. Szerinte az is szerepet játszik, hogy a magyar kormány jelenleg jelentős terheket ró a globális befolyással rendelkező multinacionális cégekre és bankokra, ami nem tetszik Brüsszelnek. Úgy vélte a Tisza párt ezeket az adókat megszüntetni, a költségvetésben keletkező hiányt pedig a magyar emberekkel fizettetné meg. A 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás. Jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háború ellenes gyűlésen Kecskeméten. Orbán Viktor azt mondta, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből. Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban, mutatott rá a kormányfő, hozzátette. Ha Brüsszel párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba. Viszont ha nem Brüsszel párti, hanem nemzeti kormányunk lesz, akkor lesz esélyünk, hogy kimaradjunk belőle. Végül az időjárásról. Vasárnap kora reggeltől északnyugat felől átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet. Ezzel együtt a csapadék esélye, estig azonban az ország keleti, délkeleti felén még borult maradhat az idő, és ott gyenge eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet nagyrészt 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb, északnyugaton pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Ambrós püspök, egyháztanító. Valószínűleg 339-ben született Trierben, meghalt 397. április 4-én Milánóban. 58 évet élt. Milánóban az ariánus püspök, Auxentius, meghalt. Jól lehet ízig-vérig ariánus volt, diplomata ügyességével értett ahhoz, hogy állását mindvégig megtartsa. Utódának megválasztása viharosnak ígérkezett. Ambrus, aki mint a város kormányzója, felelős volt a nyilvános rendért, személyesen megjelent a helyszínen, kétségtelenül azért, hogy a legrosszabbat elkerüljék. A gyűlés alatt egy hang, talán egy gyermek hangja, felhangzott a tömegből. Ambrus legyen a püspök. A jelenlévők azon módon meg is egyeztek ebben. Ambrus azonban nem értett egyet megválasztásával. Az hozta fel ellenvetésül, hogy ő még csak hitújonc. Minden hiába. A közkívánság előtt meg kellett hajolnia. Fölvette tehát a keresztséget, és 8 nappal később, valószínűleg 374. december 7-én püspökké szentelték. Édesanyja csodálatra méltó keresztény asszony volt. Férje halála után 2 fiával és 1 leányával Rómában telepedett meg. Ambrós fiatal korában rendezett életmódot folytatott. Pályafutása gyors és ragyogó volt, és 30 éves fejjel Milánónak, a fővárosnak élére emelte. Most új élet kezdődött számára. Komolyan kezdte venni életének megváltoztatását, amelyet új állapota követelt meg tőle. Vagyonát szétosztotta a szegények között, és szigorú munkával és tanulmányokkal teli életet folytatott. Ambrós azonban elsősorban híveinek püspöke és atya volt. Hirdette az evangéliumot, magyarázta a szentírást, a szentségeket és a liturgiát. Szerette a liturgiát, és azon fáradozott, hogy az Isten tiszteleteken népénekeket vezessen be. Ő maga is írt himnuszokat, és görög énekektől ihletve dallamot is szerzett hozzájuk. Ezért mindenekelőtt az evangélium erkölcsi követelményeit hirdette nyomatékosan. Az új milánói püspök a szociális igazságosság apostolának mutatkozott, korának társadalmi viszonyaival szembesítve, amelyekben az anyagi javak elosztásának különbsége még egyházi körökben is észrevehető volt. Kipellengérezte a pénz káros hatásait és a túlzott vagyonhalmozást. Néhány szó homiliájából. Te a szegénynek egyáltalán nem abból adsz, ami a tiéd, csak abból, ami az övé. Te csak eltulajdonítottad, ami mindenki használatára szól. A föld mindenkié, és nem csak a gazdagoké. Csak éppen kevesebben vannak, akik jogos tulajdonukat nem használják, mint akik használják. Ezért csak azt fizeted meg, amivel tartozol, nem kötelező nagylelkűségről szó sem lehet. Ambrós püspök föllépett az egyházi függetlenség biztosítására az állammal szemben. Hirdette, a császár az egyházban van, és nem az egyház fölött. Amikor az evangéliumot vagy az igazságosságot érte sérelem, Ambrós félretett minden személyes és baráti érzelmet. Magát Nagy Teodóziuszt is kényszerítette, hogy ezt a jogot elismerje és alávesse magát neki. A császár ugyanis Szalonikiben 7000 embert, köztük asszonyokat és gyermekeket kardélre hányatott, hogy bosszút álljon egy népi fölkelés alkalmával megölt gót parancsnokért. Ambrós ezt a bűntényt erősen elítélte és kiközösítette a császárt. A császár előbb ellenszegült, de később megbánta bűnét. 390 karácsony éjszakáján a föld leghatalmasabb császára megjelent a vezeklő ruhában, hogy nyilvánosan levezekelje bűnét, és így elnyerje újrafölvételét az egyházba. 5 évvel később Ambrós tartotta fölötte a gyászbeszédet. Különlegesen finom érzékkel beszélt Ambrós a szüzességről és a boldogságos Szűzmáriáról. De sehol annyira el nem árulja lelkének legmélyét, mint az imában. Ime egy részlet egyik imájából. Jézusom, engedd, hogy megmossam szent lábadat. Szent lábadat én piszkoltam be, mióta lelkemben jársz. Engedd meg, hogy lemossam a piszkot, amellyel lépteidet meggyaláztam. De honnan vegyem a forrásvizet, hogy lábadat megmossam? Nincs ilyen vizem. Csak a szemem marad, hogy sírjak, és ha lábadat könnyeimmel nedvesítem, bárcsak magamat is megtisztíthatnám vele. Bizalmas kijelentései elárulják szívének alázatát, tiszteletét minden ember, még a bűnös iránt is. Uram, adj hát nekem részvétet minden esetben, amikor tanuljának kell lennem, hogy egy bűnös elesik, nehogy dőfösen és fennhéjázóan büntetni merjem, inkább vele sírjak és szomorkodjam. Különösen is gondoljunk arra, hogy legyen meg bennünk is Jézus szívének alázata, tisztelete az emberek iránt, és az igazi szelídség, amire felszólított minket Jézus, amikor ezt mondta, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. A milánói püspök élete egyetlen hosszú várakozás volt urára és mesterére. Egész élete Isten iránti hálától izzott. 397. április 4-én hunyt el. Ünnepét a húsvéti időszak miatt nem áprilisban, hanem december 7-én püspökké szentelésének napján ünnepeljük. A szentmisében így imádkozunk: Istenünk, te példaképül adtad Szent Ambrós püspököt, hogy katolikus hitet és apostoli bátorságot tanuljunk tőle. Támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Juhász Gyula, Roráté. A kéklő félhomályban az örök mécs ragyog. Mosolygón álmodoznak a barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak. A minisztáns gyerek, mint bárány a mezőben csenget. Az árny dereng. Hideg kövön anyókák térdelnek. Ifjú pap magasba fölmutatja szelíden az urat. Derűs hit tűnt malasztját könnyezve keresem. Ó, gyönyörű gyerekség! Ó, boldog Betlehem!
Juhász Gyula Roráté című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba. 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlat órákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát már a Marosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét, a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, Új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszirózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták, egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. Juhász Gyula 1937. április 6-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa szombati jubileumi katekézise. Advent megtanít minket arra, hogy aktív reménységgel várakozzunk. Az első adventi prédikáció záró része: törekedjünk üdvösségünk megszerzésére, várakozzunk éberen. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel a pápai kihallgatásról.
Leó pápa a szombati szentévi audiencián: az advent megtanít minket arra, hogyan várakozzunk aktív reményben. 14. Leó pápa különleges jubileumi audienciát tartott szombaton, miközben az egyház az adventi időszakban karácsony felé tart. Katekézisében a Szentatya rámutatott: az advent arra tanít minket, hogy figyeljünk az idők jeleire, mivel felkészülést és erőfeszítést igényel Jézus felismerése a világunkban és a mindennapi életünkben. A teremtés beteljesedésére és megváltására való várakozásunk nem passzív, hangsúlyozta Leó pápa. Isten mindig arra törekszik, hogy bevonjon minket a munkájába. Isten bevon minket a történetébe, az álmaiba. Remélni tehát annyit tesz, mint részt venni.
Sperare allora e partecipare,
nyomatékosította a Szentatya. Emlékeztetett a szentév témájára, a remény zarándokai, és rámutatott, hogy ez a motto nem veszíti el jelentését, amikor a szentév karácsonykor véget ér. Inkább arra hív minket, hogy reménykedve haladjunk előre az életünkben, és várakozzunk nem zsebretett kézzel, hanem aktív részvétellel. A keresztényeknek olvasniuk kell az idők jeleit, amelyek Isten jelei a történelmi körülmények között, a II. Vatikáni zsinat szerint. Isten nem a világon, ezen az életen kívül van. Jézus első eljövetelétől, a velünk lévő Istentől megtanultuk, hogy az élet valóságában keressük őt, hogy okosan, szívvel és feltűrt ingújjal keressük őt, mondta Leó pápa. A világi katolikus hívek kiváltképpen arra kaptak meghívást, hogy vállalják ezt a küldetést, mivel a megtestesült Isten a mindennapi életben, a világ problémáiban és szépségeiben jön elénk. Emlékeztetett Alberto Marvelli, a katolikus akció fiatal 20. századi olasz tagjának életére és tanúságtételére, aki a II. Világháború pusztítása után újjá akarta építeni Olaszországot. II. János Pál pápa avatta boldoggá 2004-ben. Példaképe Pier Giorgio Frassati volt. Családjában az evangélium iskolájában nevelték. Többször is elítélte a II. Világháborút, önzetlen fiatalember volt. Riminiben és környékén idézte fel a pápa: teljes szívvel a sebesültek, betegek és kitelepítettek megsegítésének szentelte magát. Sokan csodálták önzetlen odaadásáért, a háború után pedig tanácsossá választották, és a lakásügyi és újjáépítési bizottság élére helyezték. Így lépett be az aktív politikai életbe. A politikában az életét kockáztatta, és egy katonai teherautó ütötte el és ölte meg, miközben egy gyűlésre biciklizett. Alberto megmutatja nekünk, hogy a reménykedés részvétel, hogy Isten országának szolgálata örömet okoz, még a nagy kockázatok közepette is. A világ akkor válik jobbá, ha feladunk egy kis biztonságot és kényelmet azért, hogy a jót választhassuk.
Per scegliere il bene,
figyelmeztetett a pápa. Ezt jelenti a részvétel. 14. Leó pápa katekézise végén arra kérte a katolikusokat, hogy kérdezzék meg maguktól, vajon örömmel kamatoztatjuk-e tehetségünket mások és Isten országának szolgálatában. Remélni annyit tesz, mint részt venni. Ez egy ajándék, amit Isten ad nekünk. Senki sem menti meg a világot egyedül. Még Isten sem akarja egyedül megmenteni. Megtehetné, de nem akarja, mert együtt jobb, zárta katekézisét 14. Leó a szombati szentévi audiencián.
Első adventi prédikáció záró része, törekedjünk üdvösségünk megszerzésére. Az Úr végső eljövetele habozás nélküli várakozás címmel tartotta meg Roberto Pasolini kaputinus atya a pápai ház szónoka első adventi prédikációján december 5-én pénteken kora délelőtt a 6. Pál aulában Leó pápa és a római kúria tagjai és a legfőbb szerzetes előjárók jelenlétében, amelynek záró részét most ismertetjük. Az emberek gonoszsága ellenére Noé kegyelmet talált az Úr szemében, mert pára nem hagyták abba Isten arcának keresését, hanem felismerték Isten kegyelmét. A mindenható talált valakit, akire rábízhatja tervét. Mindent eltörölni, de mégis újrakezdeni. A közismert bibliai történetben Isten arra kéri Noét, hogy építsen bárkát.
Dio chiede a Noé di costruire un'arca.
Annak pontos méreteivel, amiről tudjuk, azok a jeruzsálemi templom arányaira utalnak. A történet megfogalmazása a babiloni fogság idején született, távol a jeruzsálemi templomtól, így a bárka az elveszett templom és az újjáépítése vágyának szimbóluma lett. Ennek mélyebb üzenete, hogy valóban eltörüljük a gonoszt a föld színéről, nem elég megváltoztatni az emberi struktúrákat. Újjá kell építenünk az Úr templomát, vagyis vissza kell állítanunk Isten helyisképét az emberiség szívében és a föld színén, folytatta prédikációját a kapucinus barát. A bárka több, mint egy hajó, a reménység jele. Mert az élet csak akkor virágzik fel, ha újjáépítjük a mennyet, és annak közepébe magát Istent helyezzük. Innét érthető, hogy Jézus mélyet olyannyira kemény a templom megtisztításakor. Az özönvíz tehát nem egyszeri pusztítás, hanem az újjáteremtés időszaka a pusztítás mozzanatán keresztül. A vízözön után csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában, majd a vizek lassan visszahúzódtak. Isten ekkor megemlékezett Noéról, mert kezében az özönvíz nem a halálterve volt, hanem az élet megújulása. Amikor a vizek lehapadtak, Noé előjött a háza népével, és akkor kötött vele Isten szövetséget. Szivárvány ívét helyezte a felhőkbe, jeleként a közte és minden élőlény közti kapcsolatnak. A szónok a szivárvány szó eredeti héber jelentésére utalt, amely nem egy színes látványt jelent, hanem egy harcos íjának az ívét.
È lo strumento di guerra.
Ennek a jelentése pedig, miután megpróbáltam elárasztani az egész világot, az Úr leteszi fegyvereit az emberiség előtt, és fegyvertelenné válik. Nehéz megérteni és elfogadni ezt a merész képet, amely éppen napjainkban oly drámai valóság, mert hisz milyen messze vagyunk attól, hogy ég és föld között felakasszuk harci íjainkat, utalta jelenkor fájdalmas valóságára a szónok. Mégis meg kell kérdezni magunktól, melyik képet választjuk, a szivárvány színes látványát, vagy pedig Istennek a konkrét döntését, aki lehetősége ellenére szabadon dönt az íj letételéről és felfüggesztéséről. Így tehát a felhőkből lógó íj képe a szeretet legfőbb megnyilvánulása lehet, egy biztos és megnyugtató szövetség jele, szögezte le a kapucinus szónok. Beszéd a 3. záró részében arra buzdított, hogy szenteljük magunkat az üdvösségnek. Az Úr ugyanis megmentette egy maradékot a népéből, amely egy hitelesebb és termékenyebb emberi nemzedék útját kell, hogy folytassa. Aztán letette fegyvereit, békét hirdetett, szövetséget kötött, és így már csak a puszta önvédelem fegyverei maradhatnak fenn.
In questo grande evento del diluvio i primi cristiani hanno visto una
Az özönvíz bibliai eseményében az első keresztények Krisztus és keresztje misztériumának előképét látták. Az ég és a föld közötti szövetség végleges jelét, amit Péter apostol levelében a keresztség jelképeként értelmez. Az özönvíz örökre véget ért. Nekünk keresztényeknek a víz Krisztus befogadásának szimbóluma lett, igaz, a keresztség adta új teremtményi létezés szabadon, éberen és felelősen kell befogadni, ahogy maga Jézus buzdít minket a végidőkről szóló beszédében a Noéra hivatkozás után. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik napon jön el uratok. Legyetek tehát ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Pazolini atya végül a Jézus jelezte titokzatos és ismeretlen óráról megjegyezte, hogy azt kezdettől fogva mindmáig izgatta a kereszténységet. Miközben az egyház történetében az első közösségek az Úr közeli visszatérése buzgó várakozásában éltek, addig a későbbiekben megértették, hogy ezt a horizontot ki kell szélesíteni. Ammára már elhalványult a várakozás, és a kezdeti lelkesedést egyfajta beletörődés és sokszor elcsüggerés váltotta fel. Egy korai névtelen egyházatja kérdezi, hogy miért is van elrejtve előlünk a halálunk órája. Nyilvánvalóan azért, hogy mindig jót tehessünk, mivel bármikor számíthatunk a halálra. Krisztus második eljöveteivel is hasonló a helyzet. A világ elől el van rejtve, hogy minden nemzedék Krisztus visszatérésének várakozásában élhessen. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első prédikációját imával zárta. Istenünk, aki elküldted fiadat, hogy minden népet összegyűjtsön országodba, add meg nekünk az éberség lelkét,
perché camminando sulle tue vie di pace possiamo andare incontro al Signore quando verrà nella gloria.
Hogy a te békességed útján járva találkozhassunk az Úrral, amikor dicsőségében eljön hozzánk. Amen. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel a pápai kihallgatásról. Kedves miniszter úr, Isten oszta a Vatikáni Rádió stúdiójában, egyenesen a Szentpéter térről érkezett, ahol Leó pápával találkozott. Bárki is legyen a pápa, most éppen az új Leó pápa, különleges dolog találkozni vele. Megkérhetem arra, hogy a rádió hallgatóinak mesélje el ezt a találkozást.
Szent atyával találkozni az mindig egy olyan pillanat, amely pillanat aztán, és percek, amely egy életre elkíséri az embert, és egy életre ott van velem az örömökben, a nehézségekben, és remélhetőleg a döntésekben is.
Most első alkalommal találkozott vele?
Leó pápával, 14. Leó pápával az első alkalommal, de tavaly volt lehetőségem arra, hogy Ferenc pápával is találkozzak, és a Ferenc pápával való találkozásom képe mind otthon, mind pedig a miniszteri irodámban ott van, mégpedig azért, hogy figyelmeztessen, emlékeztessen, segítsen. Én azt gondolom, hogy nem csak az emlékeimben lesz ott ez a találkozó, hanem otthon is és a irodámban is, hogy legyen velem és kísérjen. De mindezek mellett, hogy lelki töltekezést ad és lelki erőt ad a mindennapokhoz és az előttünk álló feladatokhoz, kértem Leó pápát arra, hogy áldja meg a magyar fiatalokat, a magyar családokat, a magyar kultúrát, és áldja meg a magyar tudományt, hiszen mi egy keresztény, mi egy modern keresztény kormány vagyunk, és a mindennapok során a keresztény elvek szerint próbáljuk az adott területeket, legyen szó a családokról, a fiatalokról, a tudományról, a felsőoktatásról, vagy az oktatás más részéről, azzal a felelősséggel vinni, amely mindig a szabad döntés lehetőségét megadva, ám de a jót felkínálva nyújt lehetőséget ebben. A pápával való találkozás során egyrészt hálát adtam neki, és megköszöntem a szent évet. Ugye nem sokára, egy hónap múlva ér véget a szent év vízkeresztkor, de egyben elmondtam azt is, hogy hát ilyenkor azért üzeneteket is át kell adni, hogy 200 programot sikerült itt a Római Magyar Akadémiának, a Pápai Magyar intézetnek és a nagykövetségnek közösen megszerveznie, és hát arról is tájékoztattam Szent Atyát, hogy 13. Leó pápa éppen a Római Magyar Akadémiának ejtadó Falconeri palotából indult annak idén a konklávéra, egy festményt is átadtam neki, és ezzel együtt, mivel 1927-ben alapította a Collegium Hungaricumot Kilbersberg Kuno, 2027 egy 100 éves jubileum, pont arra kiváló lehetőséget nyújt, hogy meghívjuk őt oda. Itt rektor úr, a Pápai Magyar Intézet rektora besegített, és mondta, hogy sétatávolságra van, úgyhogy egy ilyen lehetőséget is kinyitottam, és volt benne egy személyes rész is még, mert Gödöllön ugye nemrég új templom épült, a premontrei apátság új temploma épült, és ott Pius atyával még az elutazásom előtti este találkoztam, és a Pius atya nemcsak, hogy levelet küldött a pápának, hanem az új gyönyörű templomnak az alapkövét is átadtam a pápának, úgyhogy még gödöllői kötődés is volt ebben a találkozóban, és megerősített minket a pápa abban, és erőt adott nekünk abban, hogy ezeket az ügyeket tovább vigyük.
Az ember általában nem érkezik üres kézzel a Szent Atyához, milyen ajándékot adtak neki?
Igen, az egyik ajándék ez a festmény volt, amely a Falconeri palotát ábrázolja, és akkor így ez a 13. Leóra is emlékezteti a Szent Atyát, és egyben meghívást is vitt, és a személyes ajándék pedig ennek a Premontre új templom alapköve volt, úgyhogy egyben minisztériumi Római Magyar Akadémiai ajándék is volt, és személyes gödöllői ajándék is volt, hiszen Gödöllőn élek, Gödöllőn lakom, Gödöllő és környéke közösségét szolgálom.
Angol nyelven beszéltek?
Igen, angol nyelven.
Emberileg hogyan érezte, hogyan vette föl a Szent Atyát?
Ilyenkor az ember egy, úgy szokták ezt mondani, hogy flowban van, tehát én is flowban voltam, és szerintem jól, tehát hogy jó beszélgetni, mosolygott, annyira szeretetről beszélt minden mozzanata, szeme és gesztusa, hogy amikor azt érezheti az ember, hogy az Isten tenyerén van, na nagyjából ezt érzem így most, hogy nem gondolkoztam még erről ennyit, tehát egy másfél órával vagyunk a beszélgetés és a találkozó után, úgyhogy most a kérdésével formálom ezt meg magamban, szóval valahogy így.
A Szent Atyával a találkozó után volt még egy tárgyalás a Vatikánon belül, mégpedig az Életvédő Akadémiát látogatták meg.
Pápai Életvédő Akadémia elnök és a Pápai Életvédő Akadémia pont arról szól, amiben a mi is a mindennapokban benne vagyunk, hogyan lehet a modern technológiákat, a modern kor kihívásait a keresztény, a katolikus tanítási elvekkel összeegyeztetni. És itt is egy nagyon jó beszélgetésünk volt, és meg is állapodtunk előrelépésekben. Az egyik kérdés az ugye a mesterséges intelligencia. Mi Magyarországon éppen ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és legutóbbi washingtoni látogatásom során az Amerikai Katolikus Egyetemet kapcsoltuk össze egy 1 millió dolláros kutatás erejéig, hogy a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásait kutassa. Ugye ez egy óriási felelősség, mivel elindult az, hogy a mesterséges intelligenciát megszemélyesítik. Ez egy óriási felelősség a katolikus és keresztény elvek alapján, hogy mit lehet és mit nem lehet a mesterséges intelligencia kapcsán. Elutasítani nem lehet, mert akkor lemaradunk. Használni kell, de azok alapján, az alapelvek alapján, amit a római felhívása is meghatározott a pápának a mesterséges intelligencia kapcsán. Szóval itt lesz egy együttműködés. A másik, hogy a magyar kutatási hálózat Gulyás Balázs professzor úr vezetésével már ő is önmagában az orvostudományt és a teológiát ötvözi, és egy olyan új intézetet hozott létre, amely pont pontosan az új technológiáknak, a keresztény elveknek való megfelelést próbálja megkutatni. Itt is egy együttműködés indulna az Életvédő Akadémiával, és aztán utána beszéltünk az oktatás kérdéseiről, hogy próbáljuk meg mi a mindennapokban a keresztény elveket megjeleníteni, és beszéltünk arról, hogy a magyar család támogatás, családpolitika egy életvédő, egy családokat védő szabályozás és keretrendszer, amely egyedülálló Európában.
Hogyan fogadták ezt? Mert nem minden a modellről van szó.
Örömmel, úgyhogy ez minél fontosabb, és itt éppen azt próbáltam elmondani, hogy mi vagyunk az a kormány Európában, aki ezeket az elveket, a kutatások eredményeit, aztán a mindennapi szabályozókba is bele tudja vinni. Ezért is volt kiemelten fontos számomra ez a találkozás, és ezért is vittem ilyen irányba, hogy hogyan tudunk egy olyan modell lenni, ugye Ferenc pápa, amikor Magyarországon volt és ellátogatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionikájára is, információtechnológiai tudományi karára, ő úgy fogalmazott, hogy az egyetemek a remény laboratóriumai. Most engem az érintett ma meg, hogy hát mi azt szeretnénk és azért dolgozunk, hogy Magyarország ezekben az alapvető kérdésekben szintén a remény laboratórium.
Köszönöm szépen! Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik az adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!